Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk elején a 98. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Énekeljetek új éneket! Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 161. dicséret első 4 versének éneklésével. Segítségünk Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy és örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található a 95. Zsoltárban.
Jöjjetek, örvendezünk az Úrnak, vigadozzunk szabadításunk kősziklájának. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk neki zengedezve. Mert nagy az Isten, az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, és a hegyek magasságai is az övéi. Övé a tenger, és ő is alkotta, és a szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr, ami alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, és kezőjének juhai vagyunk. Ma, ha meghalljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, mint Masszá napján a pusztában, ahol megkísértettek engem atyáitok, próbára tettek, bár látták cselekedeteimet. 40 esztendeig bosszankodtam e nemzedéken, és azt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, nem ismerik útjaimat. Meg is esküdtem nekik haragomban, hogy nem mennek be nyugalom helyére. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, imádkozzunk. Előtted állunk, hatalmas teremtő Istenünk, és dicsőítünk úgy a zsoltárossal, mint gyülekezeti szinten is, és magasztalunk téged azért, mert te vagy a mi teremtünk, te vagy a mi gondviselőnk is. Köszönjük, hogy így gondoskodol rólunk, köszönjük a kegyelmet, amellyel irántunk vagy, hogy mindazoknak, akiket kiválasztottál e világból, minket, akik felébredtünk bűneimből, vagy felébredünk, akik megtértünk, vagy megtérünk, azoknak te nyugodalmat biztosítasz majd az örökké valóságban is. Köszönjük, hogy mi ezért is magasztalhatunk téged. Köszönjük ezeket a kiemelt alkalmakat, amikor igéd által üzenni akarsz nekünk, amikor meg akarsz minket tartani a te igéd által. De kérünk, bocsáss meg, hogy olyan sokszor a mi bűneink, a gondjaink elvonják figyelmünket rólad, sőt, még itt, Isten tisztelet alkalma alatt is. Kérünk így, tisztítsd meg szívünket, adj nekünk figyelmes lelki szemeket, füleket és szívet, hogy befogadhassuk a tégédet. Kérünk így, áldj meg bennünket, és hagyd történjenek csodák itt a gyülekezetben, hagyd történjenek ébredések, amikor feléd fordulunk és ébren rád figyelünk. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságunktól. Az ige hirdetésre készülve a 165. dicséret első versét énekeljük. Istenünknek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetében, A 7. verstől a 12. versig. A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál tanította őket, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikusz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig tanított, és az álomtól elnehezülve leesett a 3. emeletről, úgyhogy holtan szedték föl. Pál lement, ráborult, átölelte, és azt mondta, ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig egészen víradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Kedves gyülekezet, kicsik és nagyok, most együtt vagyunk, mert tanévzáró istentisztelet van. Hát reméljük, hogy egyikünk sem fog elaludni ezen az ige hirdetésen, legalábbis ezért könyörögtem, hogy az Isten lelke tartsa ébren a mi figyelmünket. Még a szolgálatom elején történt itt a gyülekezetben, az idősebb testvérek lehet, hogy képbe vannak. Nekem nagyon előttem van, hogy ott abba a sarokba ült egy idős bácsi, nagy darab idős bácsi, mindig ott ült le, és nagyon fáradt lehetett mindig, mert amikor vége volt az éneklésnek, és kezdődött az ige hirdetés, tehát egyre csendesebb lett a gyülekezetben, és elhalkult az orgona szó is, ő mindig elaludt. Féltem is, nehogy kiessen a padból, mert már így dőlt egy kicsit, de a ráfelelő ének mindig fölébresztette, és akkor velünk együtt énekelt már. Tehát idős bácsi volt, nem sokára el is ment minden élőknek az útján, de itt volt mindig a templomban. És Isten a tudója, hogy az ige hirdetés alatt, miközben mi azt láttuk, hogy ő alszik, az Isten mi mindent végzett el az ő szívében. A héten foci meccs volt, nem tudom, egy nagy meccs, nem tudom, nem kell felnyújtani a kezét annak, aki látta ezt a meccset. Én a hálószobából hallgattam, mert bevallom, engem annyira nem érdekelnek a foci meccsek, de állítólag legalábbis a hangokból ítélve egy izgalmas mérkőzés volt. Magyar csapat játszott a Velsziekkel, ha jól jegyeztem meg. A végén azt vettem észre, hogy bizony hosszabbítások is vannak, mert nem tudták eldönteni, hogy melyik a jobb csapat, és még így is 0-0 lett az eredmény. Este 8-kor kezdődött a mérkőzés, és 10 körül lett vége, tehát 2 óra. 2 órát lehetett szurkolni, de nem tudom, hogy melyik az a szurkoló, aki elaludt a moci meccs alatt. Szerintem olyan biztos nem volt, ugye, gyerekek, ilyen nem fordulhat elő, hogy egy mérkőzés alatt, ami nagyon izgalmas, és fordulatokkal teljes, valaki elaludjon. Tehát ott nem, nem alszunk el. Tehát a mi történetünkben, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, egy ifjú alszik el az ablakban az ige hirdetés alatt, és nem csak úgy elalszik, hanem kifelé esik álmába, és leesik. De hála Istennek ez nem egy negatív történet, hanem csodát élnek át az ige hallgatók, azt, hogy az ifjú feltámad az Isten erejével, Pál apostol segítsége által, és folytatódik egészen virradatig az együttlét. Tehát, ha kiszámoljuk, hogy hány órát voltak összesen együtt, akkor egy egész nagy szám jön ki. Pál apostol 3. missziói útján járunk. Ő bejárta egész Macedóniát, majd tudjuk, hogy Jeruzsálembe készül. Annak ellenére oda készül, hogy jól tudja, hogy ott mi vár rá, hogy elfogják, és több misszió útja már nem lesz, mert fogva viszik Rómába, és ott fog mártírt halált halni fogságban. Útközben 2 helyen is megáll, Troászban és Milétoszban, ott találkozik az efézusi gyülekezet véneivel, és elbúcsúzik tőlük, és ez a történet, ez Troászban zajlik. A hét első napja van. Ezzel kezdődött a hét, hiszen a 7. nap volt a zsidóknak a szombatja, de tudjuk jól, hogy Jézus Krisztus a hét első napján, azaz vasárnap támadt fel, és ezért a keresztjének ezt a napot ünnepelték. Összegyűlnek a testvérek, elég nagy házban, ugye legalább 3 emelete volt, Tehát nem templomban vannak együtt, hanem egy házban, és zajlik az istentisztelet. Itt bepillanthatunk a gyülekezeti élet kezdeteibe, hogy hogyan zajlott akkor egy istentisztelet, prédikáció. Az apostol bőven prédikált az előző igeversekben, így fogalmaz Lukács, hogy bőven prédikált, bőven beszélt, majd a végén törték meg a kenyeret, ez az úrvacsorát jelentette. Az Isten tisztelet az mindig kiemelt alkalom, amikor együtt vagyunk. Tehát Istennek hála, hogy most együtt lehetünk, nem kellett még sorokat se lezárni, hanem együtt lehetünk, nem kellett megosztani a gyülekezetet, bár hála Istennek osztódik, mert olyan sokan vagyunk, hogy nem férünk be a templomba, de összejöhettünk. Ugye ez nem természetes, hiszen hát volt úgy, hogy kijárási tilalom volt, meg vannak időszakok, amikor meg voltak az egyház történelemben, amikor bujkálva kellett tartani azt az istentiszteletet, és hála Istennek van templomunk, amit fent tudunk tartani, és amikor ez hiányzott, és csak otthonainkban lehettünk jelen, és hallgathattuk az igét, akkor azért az nem volt olyan jó. Istennek hála, hogy van Bibliánk is, amit magunkkal hozhatunk, és élő a gyülekezetünk, hiszen megfelel azoknak a kritériumoknak, amiket az ige felhoz, bár nem tudom, hogy ki az, aki fel tudná sorolni azt a négy dolgot, amitől élő egy gyülekezet, élő egy egyház. Van, aki ezt meg tudja tenni, hogy négy kritérium. Azért felsorolom, ahol az igét őszintén tisztán hirdetik, ahol kiszolgáltatják a szentségeket Krisztus rendelése szerint, ott minden készséget kizárólag megvan Istennek valamiféle egyháza, mondja ezt Calvin, és ehhez kapcsolódik még a szeretett szolgálat, a diakónia és az egyházfegyelem gyakorlása. Tehát fontos volt az úrvacsora is, ami soha nem kedv kérdése, hanem Krisztus parancsára tesszük, hiszen ő kérte, hogy ezt cselekedjük az ő emlékezetére. És mi is együtt vagyunk. Különféle emberek, nők, férfiak, idősek, fiatalok, más-más végzettséggel, de ez nem választ el minket egymástól, hiszen Krisztus az, aki összeköt, akibe beoltatunk hit által. Az első gyülekezet is ilyen vegyes volt. Egyes írás magyarázók szerint ez az Eutikusz egyenesen rabszolga lehetett. És tudjuk, hogy ők is átélték az együvé tartozásnak a csodáját, hogy máshol nincs helyük, de ott helyük van a gyülekezetben. Máshol nem vesznek emberszámba bennünket, de itt igen, mert Krisztus értünk és meghalt és feltámadt, és testvéreink vannak. Tehát nem mi válogatunk abban, hogy ki legyen a gyülekezet tagja, hanem az Isten választ ki, az Isten hív el magának, és tesz szent néppé mindegyikünket. Tehát mindenkinek helye van a gyülekezetben. Olyan lehetséges azért, hogy valami hamis képet mutatunk magunkról, minthogyha nem lennénk bűnösök, vagy teljesen szentek lennénk, de az ige azt mondja, hogy mindenfélék vagyunk, megváltott bűnösök lehetünk együtt az Isten kegyelmes szeretetében, és nagyon örüljünk, hogy igen, a mi gyülekezetünkben vannak fiatalok, vannak gyerekek, és együtt lehetünk, és szeressük őket, hogy maradjanak is meg itt a gyülekezet közösségébe, mert a fiatalok ezek szerint könnyebben esnek ki. Tehát ne zúgolódjunk, hogyha ők nem úgy viselkednek, ahogy mi azt elvárnánk tőlük, hanem örüljünk mindig nekik, hogy itt vannak, hiszen egy gyermek, egy fiatal, hát lehet, hogy neki tényleg hosszú még ez a gyülekezet, alkalom hosszú még a prédikáció. Pál itt prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Az apostol már másodszor járt ebben a városban, fiatal a gyülekezet, szükség volt tanításra, és ezt jól tudta Pál, és ő mindig azt mondta, amit előtte Istentől kapott. Tehát lélekből szól, lelkesen. És ki szeretné használni az időt, hogy most még együtt vagyunk, most még itt van a hallgatóság, és nem lesz több ilyen alkalom. Hiszem, hogy mi, és attól jó gyülekezet egy gyülekezet, hogyha mindig a Biblia szavait hirdetjük, Azt gondolom, hogy a hittanosok tudják, hogy a hittanórákon is mindig azért ott volt egy bibliai történet, vagy egy bibliai ige, és miközben az ige hirdettetik, szól, a Szentlélek munkálkodik a szívekben is, és mi ige hirdetők is átéljük azt, hogy már készüléskor is ott munkálkodik a lélek, abban is, hogy sok-sok ige közül melyik legyen, hogy megértsük annak az üzenetét. Én is először úgy kezdtem a készülést, hogy elolvastam a mai ige szakaszt, hát az Ószövetség az nagyon bonyolult ez a történet, nekem ebben nem mertem pláne egy évzáró istentiszteletre készülni. Aztán néztem a mai abcsel szakaszt, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, hát abban volt egy üzenet, azzal legalább 3 napot eltöltöttem, hogy azt próbáltam megérteni, aztán a végén mégiscsak a tegnapi szakaszt hoztam, mert itt erőteljesebben jelzett a lélek, hogy ez lesz a mai üzenet. Ezt kell továbbadni. De akkor is működik az Isten lelke, amikor hallgatjuk az igét, és tudjuk azt magunkra venni, vagy akár megszomorodni, amikor úgy munkál a lélek, és az ige a bűneinkről beszél. Tehát hisszük, hogy az nem emberi beszéd csupán, hanem Isten szól és szólít meg minket. És ez is egy csoda, hogy az Isten kegyelmesen felhasznál minket, embereket, és lehetünk engedelmes eszközei a Szentléleknek. Tehát Istennek ez az útja évszázadokon keresztül. Megíratta az igét, ami nem változik, és nem is romlik meg, mert romolhatatlan, élő ige. És lehet, hogy az ige hirdető már nem olyan hiteles keresztjén, de az ige akkor is az Isten igéje marad. És olyan csoda az mindig, hogy egy-egy igéről hányféleképpen szólhat a lélek, mennyi üzenet van benne. Nem lehet megunni, mert mindig új. Olyan jó esetben, mint amikor egy szerelmes levelet kapunk, bár ma már nem divat ilyen papírformába levelet írni, de azt el szeretnénk többször is olvasni, mert az Istennek a személyes üzenete a lélek által. Lehet, hogy ezt a példát már elmondtam, bocsássanak meg, akik hallották, ugye amikor már a férjem udvarolt nekem, akkor az már nem a levél korszaka volt, hanem az már a SMS-ek korszaka volt, és akkor a férjem nagyon szép SMS-eket írt nekem. És akkor azt úgy nem is töröltem ki a telefonomból, hanem gyenge pillanataimba visszanéztem, és hát volt olyan, hogy igen, tönkrement a telefonom, és ezzel elszálltak az üzenetek. És akkor kértem a férjemet, ez már jó néhány évvel házasságkötésünk után volt, hogy rekonstruálja már azokat az SMS-eket, mert az nekem sokat jelentett, hogy ott van, és visszanézem. Mert sokat jelent nekem a férjem, nagyon szeretem. És jó esetben Istennel is így vagyunk, hogy nagyon szeretjük, és ő elküldte felénk az ő szerelmes üzenetét, a Bibliát, és amikor azt olvassuk, az olyan, hogy az Isten szerelmes üzenete szól, és éleszti újra és újra a szívünket, a hitünket. Azt nem tudjuk, hogy Pál apostol hány órakor kezdte el a tanítást, de azt itt leírja, hogy éjfélig tartotta, akkor történt ez a bizonyos incidens. A múlt hetekben csendes napok voltak a gyülekezetben, először női csendes nap volt, múlt vasárnap férfi csendes nap volt. A nők előtte kérdezték azt tőlem, hogy hát meddig fog tartani, meddig fogunk együtt lenni, mert hát fontos, hogy meddig tart, mennyit bírunk ülni. Ugye amikor kiválasztottuk a gyülekezeti székeket, akkor a szempont volt, hogy olyan kényelmes székeket válasszunk, amin hosszan is lehet ülni, tehát nem csak egy fél órát, hanem akár egy csendes napot is végig tudjunk ülni. De sokszor tapasztalom, hogy a gyerekek kérdezgetik a szülőket ilyenkor, hogy de meddig fog ez még beszélni? Milyen hosszú lesz? Ez keresztelőkor szokott különösen előfordulni, hogy akik nem templomba járók, már az első 10 perc után nézegetik az órát, hát meddig fog még ez tényleg beszélni? Mikor lesz már vége? Túl hosszú, vagy túl rövid? Hát megmondom őszintén, én nem tudom azt megmondani, hogy hány percesnek kell lenni egy optimális ige hirdetésnek, hogy mi a minimum, vagy mi a maximum. Van, amikor a rövid is nagyon hosszúnak tűnik, és fordítva. azt gondolom, hogy semmiképpen nem másodpercben nézik, hanem inkább üzenetben és tartalomban. Én most itt kitettem az órámat, és szurkolok, hogy nehogy leverjem, mert azért az furcsa lenne Isten tisztelet közben, de nézem itt a fiatalokat, hogy mennyire lóbálják a lábukat, és mennyit bírnak még ki. Lehet, hogy csak mondjuk 15 perc egy ige hirdetés, de minden benne van, ami lényeges, és lehet, hogy másfél órás egy ige hirdetés, és azt éljük meg alatta, hogy az ige hirdető csak rója a köröket egy-egy mondatba, de nem mond semmi újat. Tehát a mi oldalunk az pedig, hogy tudunk-e figyelni, hogyha hazamegyünk, fel tudjuk-e idézni, hogy miről szólt az az ige hirdetés. Eltelik egy nap, és vajon mi marad meg a fejünkbe? Tehát Isten legyen mindig kegyelmes hozzánk, hogy az ige hirdetésben azt éljük meg, hogy az Isten az, aki szól, Isten az, aki életet és hitet támaszt, és adja nekünk a növekedést. De nagyon fontos az, hogy ébren is maradjunk egy ige hirdetés alatt. Hiszen azt gondolom, hogy jó prédikáció ellenére is el lehet aludni. Biztos vagyok benne, hogy Pál apostol jól prédikált, és mégis valaki elaludt. Mentegethetjük, hogy biztos nagyon fáradt volt, egész nap dolgozott. Hozhatunk statisztikai adatokat, hogy hát meddig tud egy ember figyelni, meddig tudnak a nők, meddig tudnak a férfiak, állítólag ez is különböző. 20 perc, 30 perc, egy óra. Hát Pál már túllépte az időkorlátot. Hogy miért ült ki az ablakba? Lehet, hogy azért, mert szeretett volna közben az utcára nézegetni. Ugye itt nem tudjuk megtenni, hogy sokfele nézegetünk, itt ilyenek a padok, hogy csak hát engem nézegethetnek itt közben a testvérek, bár a gondolataink azok ezerfele járhatnak. Vagy azért ült ki, mert ott jobb volt a levegő, több volt az oxigén, azt feltételezzük, hogy meleg is lehetett abban az időben, megjegyzi az ige, hogy páska után vagyunk. Tehát a mai fiatalok inkább úgy szokták csinálni, nagyon cselesen, hogy előveszik a telefonjukat, és akkor, ha nagyon unalmas, akkor azt nyomogatják. Mert hát fontos üzenet is jöhet közbe, meg fontos dolog is történhet a nagyvilágban, amiről nem akarnak lemaradni. Hát előfordul, hogy felnőttek is elfelejtik kikapcsolni, és akkor jönnek a dallamok itt Isten tisztelet közben. De bevallom, hogy jártam már úgy az egyik iskolában, ahol tanítottam, hogy az iskolai hittanóra alatt az egyik diákom mindig elaludt, de mindig elaludt, szószoros értelemben. És hát utána kérdeklődtem, hogy miért alszik el. És kiderült az, hogy egy nagyon pici lakásban laknak, sok testvérével együtt, és este a család késő estig nézi a tévét. És szegény nem tud más tenni, mint ő is nézi a tévét, nem tud átmenni a másik szobába, mert nincs másik szoba. És utána mondtam is neki, hogy nem baj, ha alszol. És mondtam is neki, hogy inkább hajtsa le a fejét, figyelő, aminek be kell menni a fülén, az be fog menni így is a fülén. Hittem, ha Isten akarja, akkor még így álmosan is meg tudja őt szólítani. De ez egyedi volt, hogy ő ezért aludt. Rajtunk is áll mindig, hogy hogyan jövünk ide igét hallgatni. Mennyire készülünk rá az ige meghallására. Hogy ott van-e bennünk a készség, az az imádság, hogy hittel fogadjuk a belénk oltott igét. Vagy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, ugye ez a kis Sámuelnek volt az imádsága az Isten felé. Hogy miközben ülünk itt a padba, ne foglalkozzunk mással, a szívünkben sem. A negyedik parancsolatban azt kéri az Isten, hogy szenteljük meg ezt a napot, hogy 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak nyugodalom napja, semmi dolgot ne tégy ezen. És akkor felsorolás, hogy még a te szamarad se. Tehát ez egy olyan nap kellene, hogy legyen, amikor megnyugszik a szívünk, és hagyjuk azt, hogy az Isten igéje munkálkodjon belül a szívünkbe. De a megnyugvás az nem egyenlő az alvással. Ez az eutikusz, ez valóságosan elaludt, de vannak, akik lelkileg alszanak az ige hirdetés alatt, hogy a szemük nyitva, de a szívük nem. Az alvásnak lehet még az a jele lelkiképpen, hogy hiányzik a bűnlátás, hogy hiányzik a bűntudat, ha nem az igéért jövünk, hanem valami másért. És az ellenség is altat bennünket, az ördög, mert nagyon jól tudja, hogy az igehirdetés alatt veszteni valója van. Mert hogyha valaki meghallja az evangéliumot, azt az embert az ördög már elvesztette, az átmegy a halálból az örök életbe. Múlt héten Sámson története volt, az a történet, hogy Delilla elaltatta a férfit a térdein, de akkor Sámson már lelkileg is aludt, és nem vette észre a kísértést. A baj ott van, hogy az ilyen alvásból utána halál következik, alázuhanás. Az Isten kegyelmes cselekedete az, hogy minket életre hív, hogy azután majd legyen fülünk is az ige meghallására. Ébredj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus, írja ezt Pál apostol az Efézusi levélben. Tehát az ébresztést az Isten végzi kegyelmesen az ember életében, hogy valahogy mégiscsak eljut egy ige magocska a szívünkbe, és ott elkezd munkálkodni. Tehát ezért sem mindegy, hogy az ember hol alszik, mert hogyha még otthon nyújtózunk egyet 10 órakor, akkor lemaradunk az ige üzenetéről. Hogyha itt vagyunk, ige közelbe, akkor van esélyünk, hogy meghalljuk. Az utolsó hittanóránkon a csoportjaimmal azt tettem, hogy eljöttünk ide a templomba, hogy aztán nyáron is ide találjanak az ifjak. Mutattam nekik, hogy itt kell bejönni, ekkor kezdődik az istentisztelet, gyertek, imádkozzunk azért, hogy a fiataljaink ne kifelé tekingessenek a világba, hanem ide is érkezzenek. És hogyha már ébren vagyunk, mert az Isten felébresztette a hitünket, akkor vigyázzunk is az éberségünkre. Egy szép énekünk van, amit így ez a sora van benne, hogy nehéz álom el ne nyomjon, az ellenség meg ne csaljon, testünk hozzá ne hajoljon, kárhozatba ne vonjon. Tehát az igét aztán forgassuk is a szívünkbe. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Szabad ezt kérnünk, hogy tudjunk vigyázni, hogy tudjunk örködni. Vigyázni arra is, hogy a testvérünk se aludjon el. Ugye Eutikusszal ez történt, elnyomta az álom, és így zuhant alá a 3. emeletről. A neve egyébként az a név, hogy Eutikus, azt jelenti, hogy szerencsés. És tényleg szerencsés volt, mert az Isten nem vetett itt véget az életének, hanem más terve volt vele. Amikor az emberek kirohantak hozzá, már úgy találták, mintha meghalt lett volna. Pál apostol is lement hozzá, majd ráborult, és úgy cselekedett, mint annak idején Illés próféta. Ez is megérne egy külön istentiszteletet, hogy mit jelent lemenni egy emberért, aki elveszett oda, ahol van, ahol tart az élete, mit jelent magunkhoz ölelni, ugye ezt teszi a jó pásztor, ezt teszi a pásztori lelkület mindig, nem ítélkezik, nem vádaskodik, hanem életre segít. Pál így ölelte magához ezt az ifjút, majd ezt mondja, ne háborogjatok, mert a lelke még benne van. Tehát reménytelennek látszik a helyzet, de ott, ahol Isten tisztelet van, ott, ahol az Isten van köztünk, a feltámadott Úr Jézus Krisztus, ott nincs lehetetlen. Ott mindig csodák történnek, elsősorban az a csoda, hogy a halálból életre támadunk. Sőt, egyenesen csak ott történhetik ez meg, és jól példázza ezt ez a történet. Biztos, hogy valami emiatt is kerülhetett bele a Szentírásba. Tehát Isten igéje életet teremt, és vigasztalódik a szívünk. Már csak így lehetnénk jelen, mindig az alkalmainkon, hogy csodákat élnénk meg mi is. Utána visszamennek mindannyian, kiosztják az úrvacsorát, vigasztalódnak, és még víratatig beszélgetnek, tehát csuda módon újra erőre kap a gyülekezet, és figyelnek. Isten áldjon meg bennünket így. Aztán az is csoda, hogy ott az úrvacsorában találkoznak a feltámadott Úr Jézus Krisztussal, hiszen a kenyér, a bor az ő értünk megtöretett testét, kiontatott vérét jelképezi. A legnagyobb csoda, hogy kiábrázolódik Jézus Krisztus értünk bemutatott egyedüli áldozata, és most az énekünkön, ráfelelő énekünkön neki adjunk ezért hálát. Énekeljük az 500. dicséretből az első, harmadik, negyedik és ötödik verset. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a te felébresztő hatalmadért, hogy minket is életre tudsz segíteni kegyelmes szeretetedből, mégpedig az örök életre, hogy megismerjünk téged, hogy veled járjunk, hogy neked engedelmeskedjünk. Köszönjük, Urunk, a megszólaló igét, köszönjük neked a gyülekezetünket, az Isten tiszteleteket, köszönjük azt, hogy lehetnek a gyülekezetünkbe idősek és fiatalok. Köszönjük azokat a piciket, akik nemrég születtek, és köszönjük, hogy még várhatjuk a következendőket is. Köszönjük azt, Urunk, hogy együtt lehetünk mindenféle tudással, vagy éppen nem tudással, mert az a fontos, hogy azt tudjuk, hogy Te vagy az Urunk, Jézus Krisztus. Urunk Istenünk, eléd visszük a gyászolókat és a sírókat, különösen azt a családot, akik elmúlt héten álltak meg ravatal mellett. Te árasz rájuk vigasztalásnak a lelkét, hogy benned nyugodjon meg a szívük. Köszönjük, Urunk, hogy lezárhatunk egy évet, köszönjük neked a hitoktatóinkat, buzgalmukat, szeretetüket, és köszönjük a diákokat is, akik jöttek. Köszönjük, hogy kérhetjük az ő felébredésüket is, hitre jutásukat is kegyelmes szeretetedből, és rád bízunk a nyarunkat, táborainkat is, hogy ott is te szólj, és ne vondd meg tőlünk őrző védőkezedet, hiszen szükségünk van arra, hogy te védj meg bennünket az ellenségtől, hogy benned járhassunk, elhessünk, hogy benned pihenhessünk, ha azt készíted el nekünk. Köszönjük azt, Urunk, hogy mindig a te kegyelmes szeretetedben bízhatunk. Így áld meg, kérünk, a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.